Ez itt a Rádió Café, ahogy hallhattátok benne a kettes számrendszert, jó utat mindenkinek hazafelé, aki most teszi le a péntek terheit. Behumi Dórival és Veres Dórival folytatjuk a műsort, illetve vendégünkkel Martos Gáborral, akit most már egyezményesen művészeti írónak fogunk hívni, de az aukciók világáról mesél nekünk most egy kicsit. Te magad egyébként gyűjtő vagy, Gábor?
Nem. Pontosan amiatt, amit én az előbb mondtam, hogy ahhoz, hogy valaki gyűjtőnek mondhassa magát, vagy akit én gyűjtőnek mondanék, ahhoz egy sokkal átgondoltabb koncepció kell. Én a Jóisten különös kegyelméből képek között élem az életemet, tehát, hogy vannak képek a falon, ugye itt volt arról szó, hogy nekem sok kortárs művész barátom van, akiktől azért időnként az ember kap, meg néha még talán vesz is képet. Tehát, hogy az is van, de van egy viszonylag jó anyag még, ami mondom a sors különös kegyelméből pillanatnyilag a mi falainkon lógnak. Tehát én képek között élem az életemet, időnként vásárolok is, természetesen nem a 300 milliós ripőrónait, de és szinte tényleg csak grafikákat, de hát ezek egy-egy, és azért ez nem az a, tehát ez nem a 300 milliós kategória természetesen. Tehát emiatt én azt mondom, hogy nem tekintem magamat gyűjtőnek, mert nem egy koncepció révén úgy vagyok nagyon ritkán mondjuk út árverésen, hogyha valami olyan kicsi grafika, ami valamiért nekem fontos, vagy úgy érzem, hogy na ez igen, és az az árkategória, tényleg a néhány tízezer forintos árkategóriában.
Akkor kérsz egy tárcsát
gyorsan. Akkor igen, és akkor ameddig épp észre lehet, addig akkor viszont tudod, mint a bulldog megyek, mert akkor azt gondolom, hogy ha szeretném, akkor legyen meg. Van egy nyilván egy limit, ami fölé már nem tudok menni.
És mikor gondoltad azt, hogy valamiféle kritikát kell megfogalmaznod a kortárs művészet, illetve az árverések világáról, mert nekem az egész munkásságod erről árulkodik. Tehát a könyveid is. Az egészben, mindegyik könyvedben van egy kis irónia tulajdonképpen, ahogy az egész világát bemutatod annak, hogy lehet a kortárs művészetet annyira komolyan venni, vagy ezeket a műveket annyira komolyan venni, vagy bemutatni, hogy mennyire komolyan veszik a piacon ezeket a dolgokat. Ugye ilyet én is tudok, vagy akár a cápa ára, ami ugye azzal kezdődik, hogy megveszik a tigris cápát, amelyik 6000 dollárért,
Damien Hirst
megveszi, de a Charles Saatchi-nak a megbízásából, mert ő adja neki ugye a 6000 dollárt, aki aztán 50000 dollárért megvásárolja tőle a művet, amit csinált a cápából, majd nem tudom hány
12 millió dollárért
adják tovább. Egyébként én ezt láttam, ezt a művet.
De tegyük tisztában, hogy mi ez, mert most ezt lehet, hogy nem tudják a hallgatók.
A hallgatók valószínűleg ebből most keveset értettek.
Igen, tehát a cápa áráról van szó, a te könyved.
Igen, bocsánat, akkor hadd mondjak annyit, hogy ennek azért lett egyébként ez a címe, és azért lett ez az alappéldája ennek az egész, mert hogy én tényleg azt szoktam erre mondani, hogy ez a műkereskedelem állatorvosi cápája.
Igen.
Tehát ezen mindent be lehet mutatni, hogy a műkereskedelem hogyan működik.
Mert hogy mi ez?
Jó, tehát hogy akkor annak is, aki ezt nem látta élőben, de bocsáss meg, milyen élőben?
Nagyon jó.
Ugye, tehát hogy iszonyú ereje van?
Nagyon erője.
Láttam
élőben, a Saatchi Galériában láttam. Aha. Egyébként, és mondom, nekem nincs egy nagyon erős indulásom a kortárs művészethez, de ez a Saatchi Galéria, egyébként nagyon ugyanilyen erős dolgok vannak kirakva, és ez nagyon nagy hatással volt rám. És a cápa is nagy hatással van rád, de akkor is éreztem magamon azt, hogy egy kicsit manipulálva vagyok.
Persze.
Tehát, hogy most bevittek egy múzeumba, ahol nekem most csodálkoznom kéne dolgokért, tehát, hogy...
Igen, hadd kezdjük előről, tényleg talán, hogy ne csak mi értsük, hogy miről beszélünk. Szóval, hogy ugye a Damien Hirst, aki a Young British Artist, fiatal brit művészek csoportnak a mindenképpen biztos, hogy a legtehetségesebb tagja volt annak idején. Ugye ő kezdte annak idején ezt csinálni, hogy különböző állatokat vagy egészben, vagy félbevágva, vagy szeletbe, vagy valahogy formaldehides akváriumban tartósítva állított ki. Nagyon sok ilyen munkája volt, ezzel szerepelt a Velencei Biennálén, erre kapta meg a Turner díjat.
És adott egyébként egy nagyon zengzetes címet.
Ezeknek mindegyiknek fantasztikus címe van. Persze, tehát ebbe azért a művészet filozófia szépen oda van téve. Oda van szépen téve, így van.
De joggal érzi a Dóri becsapva magát, hogy...
Nem, egyébként nem igaz, nem éreztem becsapva magam. Nem, mert hatással volt rá.
Iszonyú
nem?
erős.
Igen,
iszonyú
nem
erős.
Éreztem becsapva
tehát ott
magam.
Állsz, és látsz egy 5 méteres tigris cápát, tátott pufával.
És ott leveg, és látható. És
igen. Az történt, hogy a Hearst, aki akkor mondom, ezeket már csinálta, ezeket a fajta munkákat, az 6000 fontért megvett egy ausztrál halásztól egy ő általa akkor frissen kifogott 5 méteres tigris cápát, ennek megcsinálta ezt az akváriumot, föltöltötte 5%-os formaldehid oldattal, és ezt az egészet tőle 50000 fontért vette meg a Charles Saatchi, akit a Dóri itt már említett, aki ugye annak a kornak a legnagyobb műgyűjtője és művészet mecénása volt.
És bocsánat, a reklám szakembere, és ez ide nagyon fontos.
Van,
hát
Saatchi,
persze,
Saatchi
ő pontosan tudta. Hát hogyne. És azt csak zárójelbe teszem hozzá, hogy ugye hogy a 6000 fontot is eredetileg a Saatchi adta, mert a Hearstnek nem volt 6000 fontja megvenni a döglött halat, hát honnan lett volna megépíteni az akváriumot, meg föltölteni a nem tudom hány gallon.
Szóval ez egy ilyen hack, érted, amit így kitaláltak.
Pontosan
együtt.
Na de érted. Hát
mert hogy egy reklám szakember pontosan tudta.
Kitalálni a Hearst találta ki. Tehát, és abszolút rendben volt, és akkor a Saatchi 12 éven keresztül ezt utaztatta a világba, New Yorkban nem tudom hány millió ember látta, Berlinben nem tudom hány, tehát hozta, vitte, jötte, mente, nem tudom, micsoda nyomatta a Hearstöt. A Hearst ettől folyamatosan egyre híresebb lett, folyamatosan egyre drágábban mentek el, árverésen az egyébként a bárányai, disznói,
tehenei,
nem tudom én mik, ugye mondom, hol egybe, hol félbe vágva, hol így, hol úgy formaldehidbe. Ez nyilván a cápának is nyomta folyamatosan fölfelé az árát természetesen, és akkor igen, az történt, hogy 12 évvel azután, hogy ez elkészült, a Saatchi eladta a Steve Cohen nevű amerikai műgyűjtőnek 12 millió dollárért a cápát. Ez volt az első, ez a klasszikus, legendás a cápa, és pontosan azt lehet egyébként látni, tehát amire én azt szoktam mondani, hogy ez az állatorvosi lova, vagy hát praktikusan cápája. Állatorvosi cápája a műkereskedelemnek. Igen, kell egy zseniális ötlet, kell valaki, aki ezt megfinanszírozza, vagy egyáltalán komolyan veszi, és az bizony nagyon sok pénzt is bele. Tehát azért a Saatchi 12 évig az utaztatással, és itt nem csak a cápáról van szó, hanem erről az egész Young British Artistról, tehát itt a Chapman fivérektől kezdve, a Tracy Eminen át, a Chris O'Filly, és nem tudom mindenki, aki még ebben annak idején benne volt. Notabene ugyanilyen botránymelókkal. Tehát a Tracy Eminnek ugye az ágya, My Bed című munkája, ami ugye egy nagy francia ágy, ami úgy van ott kiállítva.
Azt is láttam. Az egész.
És közben
láttam.
Az is milyen
az
jó.
Egész,
tehát, ugye, hogy egy nagy francia ágy, amiben ott van benne a véres bugyogótól, az üres viszkis üvegtől, a mellette a, nem tudom, mit elnyomott csikkekkel, a tampon, a nem tudom mi, minden ott van, és a saját bevallása szerint egy 3 napos depressziós ágyban fekvés után így szállt ki az ágyából, és amikor megkérdezték tőle, hogy na jó, de hát mi ebben a művészet, bárki ki tudja állítani az ágyát, mert azt mondta, de nekem jutott először eszembe.
És ez az egész mottója tulajdonképpen a kortárs művészetnek.
Egy kicsit igen, miközben ugye az Ilyet én is tudok könyv, az ugye pont ez ellen, ha tetszik, szólt, mert nem tudsz ilyet. Tehát,
jó, de én tudok.
Nem tudsz.
Hát de nem te találod ki.
Szóval, hogy
nem is tudsz egyébként.
Nem tudsz. Igen, tehát hogy nem tudsz. Nem ez az érdekes ebben, hanem az az érdekes, hogy igen, és akkor ebből látod, és hogyha nagyon sok pénzt utána beleteszem, mert futtatod, mert kiállítod, mert könyvet írsz róla, mert közben a Hearst Turner díjat kap, és akkor lehet csinálni a 6000 fontos döglött halból 12 millió dolláros műtárgyat.
Na de a gyűjtő szempontjából is kicsit beszéljük, hát tulajdonképpen az értéke miatt veszi meg ezt a tárgyat, vagy azért, mert tényleg művészetnek látja, és ez is a Dóri már azért feldobta ezt a kérdést pár perccel ezelőtt, hogy ez is egy ilyen örök dilemának látszik így outsiderként, hogyha beletekint az ember az aukciós világba. Hogy azért nem mindegy, hogy mit tesz ki az ember a nappaliába, de hogy vajon azért veszek-e műtárgyat, hogy azt kiakasszam, vagy ez tényleg a pénzről, a bizniszről szól?
Hát ezek tényleg alapkérdések, hogy a műgyűjtés az arról szól, hogy tényleg én egy olyan kép alatt üljek, vagy egy olyan cápával a nappalimban üljek.
Igen.
Nap, mint nap. Jó, minden van. Ugye azt is szokták mondani, hogy persze, mert sznobok, meg nem normálisak, annyi pénzük van, nem tudnak vele mit csinálni. Ez is igaz. Azt is lehet mondani, hogy mert befektetésnek gondolja, csak hogy a cápát lezárjuk, ugye azt talán mondtam itt egy fél mondatban, ugye, hogy a cápa az ma New Yorkban Metropolitan Múzeumban volt, ahova a Cohennek az ajándékakért került.
Tehát Cohen ő után, nem adta tovább.
Ő nem adta el, hanem ő ezt, na de itt álljunk meg egy percre. Ugye Amerikában a múzeumoknak való művészeti adományozás után olyan adókedvezményt kap az illető, tehát azért ő nem járt rosszul azzal, hogy ő a 12 milliót, amit ő kifizetett a Saatchinak, azt évekkel később valószínűleg volt egy jó éve, és úgy döntötte, hogy ha ezt ő most odaadja a Metnek, akkor adó kedvezményt kap, amivel ez
meglárta
még...
Meglárta azt a jó évet, és
mondjuk, nem tudom, tehát nem tudom, igen. Tehát, hogy azért ebbe is pénz van. És akkor egy picit arra hadd válaszoljak neked, amit mondtál, Dóri, hogy érzel ezekbe a könyvekbe egy ilyen szarkazmust, vagy nem tudom, iróniát. Te mit mondtál, te iróniát mondtál, én sokkal inkább szarkazmusra gondolni. Igen, mert hogy közben azért ez az utca emberének, vagy a normál, ahogy szokták mondani, paraszti gondolkodásba, ez nem fér bele. Tehát akkor tényleg az emberek azt mondják, hogy mit, hülyék, ott, fönt, sok pénzért, meg tehát mi abban a művészet, hogy 23 vonalat egy vászonra?
Vagy terepötyögtet.
Igen, meg folyatja.
Mert hogy a Mona Lisa az valami.
Hát igen, meg a, tudod, de én azt is nagyon szeretem azt a mondatot, hogy a Picasso-nak ezek a rémes krikszkrakszai, pedig fiatal korában milyen szépen tudott festeni.
Még tudott festeni.
Érted? Tehát, hogy
és erre mit szoktál mondani, amikor ezzel jönnek?
Semmit, a falnak megyek. Hát nem, semmi. Vagy hát megírtam ezt az ilyet én is tudok könyvet, ami arról szól, hogy tényleg próbálj gondolkozni. Figyelj, nem kell, tehát itt az a rettenetes dolog, hogy aki ezt az egész dolgot, és itt nincs annyi adásidő hónapokig ebbe a rádióba, hogy erről lehessen beszélni. De hogy itt a vizuális neveléstől kezdve az egész országnak a mentális, pszichés állapotán keresztül, hogy ezek mögött mi van, hogy ez egy alulművelt, frusztrált, kisebbségi érzésekkel megvert, és emiatt hihetetlenül nagyképű, magát mindennél többre tartó ország, és bocsánatok, gyerek, tudom, hogy ilyet nem lehet mondani, de hogy ebbe élünk, mert nyilván az ország nem ilyen természet, az ország ilyen is, meg olyan is, de hogy ebbe élünk, mert az, aki azt mondja, ránéz, és azt mondja, hogy mi ebbe a művészet, ilyet én is tudok, én még azt jobban szeretem, mikor azt mondják, hogy ilyet a 3 éves gyerekem is tud, mert az tényleg tud olyat. Aztán ő még tud, és aztán el van rontva természetesen, igen, de felnőttként már biztos, hogy nem tudsz olyat. És tudok konkrét példát erre mondani, mert egy nagyon kedves barátom a Szépművészeti Múzeumban, aki múzeumpedagógiával foglalkozik, és egyszer vezetett egy felnőtt csoportot, amikor itt sok évvel ezelőtt egy Miró kiállítás volt a Szépművészetiben.
Na, még a Miró is tessék.
És azt mondták, hogy hát ez gyerekrajz, ilyet, és akkor a Zsófi fölment, és lehozott egy ilyen 100 köteges A4-es izét, meg színes filctollakat, és azt mondta, hogy ne ezt csináljátok. És becsületükre legyen mondva, hogy egy fél óra után mindegyik azt mondta, hogy tényleg nem tudunk ilyet csinálni.
Ennek a csoportnak valószínűleg szerencséje volt, mert kipróbálhatta saját magát egy ilyen szituációba, és beláthatta, hogy nem, de természetesen tök könnyű ezt rámondani, hogy ez az ilyet én is tudok. És ugye azt hiszem Eszterházy mondta, hogy az absztrakt művészet befogadásához kell egyfajta absztrakt gondolkodás, hát, igen, mert ott ugye absztrakt gondolatok pontosan vannak, és azok jelennek meg.
Pontosan.
És ehhez akkor viszont csak, már igen, egyfajta ez elvonatkoztatás
de,
is
igen,
kell.
De ez a legfontosabb, amit mondtál, hogy gondolkodás. Tehát, hogy gondolkodni. Én mindig azt szoktam, és ez van leírva a könyvbe is. Tehát, hogy én nem azt akarom, hogy ő szeresse. Ne szeresse. De az, hogy valamire ránézek, nem értem, mert nyilván nem értem, és azt mondom, hogy na jó, hát akkor ez úgy szar, ahogy van, bocsánat, ilyet biztos nem szabad rádióban mondani. Ezért az nem ér. Tessék állni előtte 5 percig. Miért pont odahúzta azt a vonalat? Miért pont ilyen vonalat húzott? Hagyja hatni magára, és utána még mindig mondhatja, hogy bocs, ez nem az én világom, én ezért egy fillért ki nem adok, majd én megveszem a gombolyaggal játszó cicát. Tehát ez van a könyvben is leírva, hogy az nem ér.
Nemrég volt itt nálunk egy színházi rendező vendégnek, aki azt mesélte, hogy rengeteg rendezése van világszerte, Dél-Afrikától Amerikáig, és pont erről mesélt, hogy az amerikai közönséget imádja, mert hogy van bennünk egy ilyen abszolút eredendő nyitottság, fogják a borukat.
Egy gyermeki rácsodálkozás is.
Fogják a borukat, és azzal mennek be, és senki nem szól természetesen rájuk, és az egészhez úgy állnak hozzá az előadása felé, hogy mutassatok valamit, és én pozitívan, tehát egy pozitív prekoncepcióval állok itt, és szeretnék valamit megérteni, befogadni a dologból, ha nem sikerül, semmi baj, na de jó, töltöttem de, a művel egy kis időt.
De ez megint, és, bocsáss meg, abban a fajta gondolkodásbéli különbség, amit mindig el szoktak mondani, hogy a magyar iskolában minden tanár arra kíváncsi, hogy mit nem tud az a szerencsétlen gyerek, a külföldi iskolában meg mindenki arra kíváncsi, hogy mit tud az a szerencsétlen gyerek.
Én mindig úgy vagyok, hogy nem kell érteni ezeket a művészeti alkotásokat, legyen az képzőművészeti vagy színházi alkotás, de add meg magadnak az esélyt, hogy egy picit elmerülj benne, és lehet, hogy valamit fogsz találni, ami jó.
Szoktam azt is mondani, amikor ilyenről van szó, vagy kortárs a kiállításban az ember, és akkor állott ez, és azt mondja, hogy jó, de hát én ezt nem értem.
Nem baj.
És akkor mindig, de nem, de az persze, hogy nem baj. És akkor mindig azt szoktam mondani, hogy meséld el nekem, kérlek, hogy mit értesz azon a képen, hogy ül egy kicsit lópofájú nő, ilyen furcsa ruhába, és a kezébe van egy pocok.
Hermelin, nem?
Most érted?
De mondjuk pocok.
Jó, legyen pocok.
De lehet, igen, hogy azt se tudod, hogy ez egy...
Érted? Mit, kérlek, mondd, mit kell azon a képen érteni? Az egy más dolog, hogyha én tudom, hogy azt kifestette. Tudom, hogy ki a nő a képen. Tudom, hogy kinek készült ez a portré a nőről. Tudom, hogy azok kettő között milyen viszony volt. Tudom, hogy miért hermelin valóban az a pocok, ami a kezében van. És akkor én ebből persze úgy gondolom, hogy én ebből sokkal többet értek. De nem a képet értem jobban. Történetét értem jobban, meg azt, hogy mi ez a kép. Ugyanezt a Hearst cápájáról is, ha minimum annyit tudok, amennyit itt mi most beszéltünk arról a szerencsétlen döglött halról, akkor már valamihez van hozzá közöm. Érted? Tehát, hogy tényleg csak gondolkodni, és nem kell minden képhez elolvasni egy tanulmányt, hogy az micsoda, de közben mégis kéne valamit tudni. És a leginkább pedig azt kéne tudni, amit én minden ilyen alkalommal el szoktam mondani, a könyvbe is bele van írva, ami nem a képzőművészetre vonatkozik, hanem az irodalomra, a Dedinszky Erikának az a zseniális, nem tudom én, pár sora, ami ő alapvetően a saját műfajáról, tehát az irodalomról, a kísérleti kortárs modern irodalomról beszél, de ugyanezzel a gondolattal áttehető a képzőművészetre is, hogy a kísérletező irodalmat, A, B képzőművészetet nyitottan kell fogadni. Az arról szól, hogy te társalkotó vagy. Ő ad neked egy ajánlatot, és te megállsz előtte, és valamit gondolsz belőle, vagy elolvasod azt a verset, és valamit gondolsz róla. És hogyha te ilyen vagy, akkor ez az egész majd el fog oda jutni, hogy ez téged, mint befogadót, ha úgy tetszik, társalkotó befogadót, egyszer csak saját magadat, ahogy ő írja, mélyebb rétegeidben sokkal inkább megismerővé, és végső soron szabad emberré tesz. Erről szól. De mi nem szeretjük a szabadságot.
De egyébként ezzel nem értek egyet teljesen, hogy ismeretem kell, hogy legyen ahhoz, hogy ez hasonl rám. Nyilván az emberekre azért hat jobban, mert nőt már láttak, meg Hermelint is láttak, érted? Jó, Pöttyöt is láttak, meg Vonalat is láttak, de valahogy odaállok ez a nő elé, és akkor azt érzem, hogy nem furán néz rám ez a nő. És akkor lehet, hogy ezen elgondolkozom egy kicsit.
És eszébe nem jut, hogy ilyet ő is tudna, mert tudja, hogy nem tud.
Én egy kicsit, egyébként nagyon tetszik ez a filozófia, amit mondta, és lehet, hogy érdemes erre törekedni, de én mindig úgy szoktam érezni, hogy fel kell oldozni. Én a gyerekeimmel szoktam mondjuk múzeumban járni, és amikor ilyen kortárs vagy ilyen absztrakt dolgokat látnak, akkor mindig igyekszem őket feloldozni, és azt mondani, hogy nem feltétlenül kell ezt az egészet érteni. Próbáld meg élvezni. A művészet arról szól igazából. Hát befogadom, élvezem, bennem elindít valamit, egy érzést, egy gondolatot, vagy nem. De hogy ennél sokkal lazábban lehet a művészethez nyúlni. Nem? Ezt szeretni kell, élvezni kell, és nem kell rajta görcsölni.
Hát
és
vagy nem is biztos, hogy szeretni kell. Tehát lehet
nem kell szeretni, én is azt mondom, nem kell, így van. Én szeretem, semmiképpen görcsölj rajta. Nem kell, igen. Még egy nagyon érdekes dolog van, ha még most van egy percünk, és az is, amiről beszéltünk, tehát hogy a vizuális oktatás, nevelés, egyáltalán a vizuális kultúránk, tehát most nem csak az, ahogy mész az utcán, és mit látsz az utcaképbe, egy reklámba, egy nem tudom mibe, tehát hogy ez hol tart. Miért nem jut soha senkinek az eszébe, amikor kijön egy Sosztakovics, vagy egy Bartók koncertről a végén, hogy ilyet én is tudok? Mi nem jut eszébe? Egy képről miért jut eszébe? Uh-huh. Érted?
Igen, már nincs.
A John Cage-nek a 3 perc 44, vagy 4 perc 33 másodpercéről, én 5 perces csendet is tudok csinálni, érted? Leverem, mint vaka poharat.
Miről beszél? Hogy arról is eszébe jut nem, embereknek.
De valahogy ott azt nem hallod. Bemész egy galériába, egy múzeumba, én tényleg szoktam fogadásokat, úgy kezdődik az ilyet, én is tudok könyv, hogy évek óta kötök fogadásokat barátaimmal, ha bemegyünk egy ilyen kiállításba, hogy hány percen belül fogjuk azt hallani, hogy ilyet én is tudok.
És mi a rekord?
Hát nincs, 5 percnél soha többet nem kell várni.
Na, itt se kell sokkal többet várni ahhoz, hogy újra Martos Gábort halljátok. Jövünk vissza a 2-es számrendszerrel mindjárt.